Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Lukács evangéliumának 17. fejezetéből a 11. és 19. versek közötti szakaszból a következőképpen. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr: kelj fel és menj el, hited megtartott téged. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az ige hirdetés elején egy képzeletbeli időutazásra hívnék mindenkit a 2000 évvel ezelőtti Izraelbe. Nincs internet, nem csak internet nincs, a elektromos áram sincsen bevezetve a házakba, mert hogy még nem tudjuk, hogy hogy kell csinálni olyat. Nincsen fejlett technológia, és igazából az orvostudomány sincs azokban a magaslatokban, amiben jelenleg. Nem tud az ember még vírusokról és baktériumokról, nem tudja, hogy ezek miképpen léteznek, hogyan terjednek, mit okoznak. Az emberek 90%-a, vagy talán egy picit több is, kétkezi munkából él, földet művelnek, állatokat tartanak, az idézőjelbe helyezett polgári réteg tagjai képzett szakemberekből áll, akik ácsok, kőművesek, kőfaragók. Olyan tudást igénylő, de fizikai munkát sem nélkülöző szakmák, amik nélkül az ókor embere nem tudott volna meglenni. És ami nagyon izgalmas, de egyben szomorú is ebben a történelmi időutazásban, amire most hívom a testvéreket, hogy ebben a korban nincs szociális háló. Kórházak helyett akad egy-egy, nevezzük ispotálynak, de ezek valójában még csak nem is a középkori klasszikus ispotályok, ahol esetleg egy-egy füves asszony, vagy vajákos, vagy kuruzsló némi gyógyfűért cserébe ígér gyógyulást, de hát viszonylagos sikereket tudnak ők csak felmutatni. És ráadásul ezt is nagyon drágán, nagyon sokszor megfizethetetlen, közember számára megfizethetetlen drágaságban. A betegek zömét a család kezeli, ha tudja, meg amíg tudja. És akkor itt lyukadunk el egy olyan betegséghez, vagy itt érünk el egy olyan betegséghez, amivel a család nem tud mit kezdeni. Mert hogy nem érti, hogy hogyan működik, és ez a lepra. És a társadalom sem tud vele mit kezdeni, viszont rettenetesen fél tőle. Azért fél tőle, mert az az átlag emberi tapasztalat, hogyha ez valahol megjelenik, akkor terjed. És nem tudják megállítani. És fertőz. De nem tudják, hogy hogyan fertőz. Nem tudják, hogy hogyan védekezzenek ellene, ezért társadalmilag meghozzák azt a döntést, hogy akin a lepra tünetei megjelennek, azt ki kell vetni a társadalomból. Ki kell vetni a közösségekből. És ha nem megy magától, akkor kergetjük kényszerrel. Mert nem tudnak védekezni ellene. És lehet erre azt mondani, hogy drasztikus, lehet erre azt mondani, hogy embertelen, de hogyha a túlélésnek a mezei dimenzióját nézzük, kedves testvérek, akkor nem mindegy, hogy egy embert kergetünk el, vagy egy egész falu lesz beteg. Nem mindegy, hogy pár embert kergetünk el a városból, vagy az egész várost, a gyerekeinket, az időseinket, az egyéb betegséggel küzdőket, a munkaképeseket veszélyeztetjük. Na, ide kell visszarepülni a tízleprás történetével kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az első csoda az az, hogy ez a tízleprás egyáltalán Jézus közelébe ér. Itt nem írja le Lukács evangéliuma, de kortörténeti dokumentációkból tudjuk, meg régészeti anyagokból, hogy Izrael területén az volt a szokás, hogyha egy leprás egy lakott terület közelébe ért, akkor kolompot kellett ráznia, mint a marháknak. Mint a marháknak, akinek a nyakára azért tesszük a kolompot, hogy tudjuk, hogy merre jár. A leprásnak nem a nyakába aggattuk a kolompot, hanem a kezébe nyomták, hogy akkor, ha jössz, akkor rázzad, legyél olyan kedves, hogy mi elmenekülhessünk előled. Hagyunk itt majd valamit, amit megehetsz. Sok száz méterre, úgyhogy véletlenül se érintkezzünk egymással. A tányért se hozd vissza. Úgy is elégetnénk. Rázd a kolompot, és akkor mi majd valami elemózsiát talán jó indulatból itt hagyunk. És azért ezt megállapítja Lukács, vagy megjegyzi Lukács, hogy ez a tíz leprás messziről kiáltozott, és szólította meg Jézus, hogy Mester, könyörülj rajtunk. Én azt gondolom, hogy a jézusi gyógyítás történeteknek a hátterében mindig áll egy sokkal nagyobb csoda, mint maga a gyógyítás. Hadd maradjak annál az állításnál, kedves testvérek, hogy a teremtés és megváltás ura akkor rúgja át a fizikai határokat, amikor csak szeretné. Bocsánat, hogy ezt mondom, ezt ilyen szent szeretettel mondom, de Jézus urunknak nem kunszt meggyógyítani a leprát. Nekünk pár ezer évünkbe beletelt, hogy rájöjjünk, hogy hogy csinálja, kb. De az 1940-es évek óta mi is megcsináljuk. Szerintem itt nem ez a fő csoda. A fő csoda az az, hogy abba gondoljunk bele, hogy min mehetnek át ezek az emberek, akik a leprával küzdenek. Egy picit gondoljunk vissza arra, nem olyan régen a pandémia alatt még mi is karanténokban voltunk bezárva. Mi az, ami nekünk hiányzott a karanténokban? Nekem leginkább az hiányzott, hogy végre hadd nézzek valakinek úgy a szemébe, hogy nincs előtte egy szájmaszk vagy egy plexilap. Hogy végre megint emberi dimenzióban tudjunk egymással kommunikálni, és ne kelljen attól félni, hogy én mikor fertőzöm meg, vagy ő mikor fertőz meg engem. Hogy ezt a fertőzést melyikünk hova viszi tovább? Haza a krónikus beteg nagyszülőkhöz, meg gyerekekhez, meg stb. És ha belegondolunk, hogy mit okozott nekünk a pandémia, a maga egészségügyi krízisén túl, akkor én azt gondolom, hogy azt kell megállapítani, hogy a még működő képes közösségeinket tette tönkre a bizonytalanságával, az elszigetelésével. És nem fogok senkire sem mutogatni, mert egy ilyen helyzetben mindenki önvédelemből reflexszerűen lép hátra. És nagyon botor az, aki nem ezt teszi. De az emberi kapcsolatainkat tépte meg a karantén. Most akkor gondoljunk abba bele, hogy a lepra egy olyan betegség, ami nagyon-nagyon lassan ül. És általában egyébként nem maga a lepra a halálos, hanem mivel rettenetesen legyengíti az immunrendszert, ezért utána valamilyen egyéb fertőzés lesz az, ami végez valójában a leprásokkal, az esetek túlnyomó többségében, akár egy egyszerű megfázás is megölheti őket. De évekig kínlódnak vele, vagy évtizedekig kínlódnak vele. Mindenféle fájdalom és kiütés és a ízületek elvesztésén túl évekig kínlódnak a bizonytalanságban úgy, hogy gondoljunk abba bele, hogy nem mehetnek haza. Hát nem állhatnak meg a gyerekeik mellett. Nem nézhetik meg, hogy hogyan nőnek fel. Nem mehetnek el a szüleik temetésére. És nem mehetnek el a zsinagóga közösségébe se imádkozni. A legnagyobb súlya szerintem ennek a létállapotnak, kedves testvérek, a közösségvesztés. A közösségvesztés a másikkal, a közösségvesztés az Istennel, a közösségvesztés, aminek a nyomán a legjobb esetben csak a sorsközösség marad a többi beteggel, de valójában mindannyian cipeljük a saját életünknek a súlyát és nehézségét. És akkor találkozik ez a 10 leprás Jézussal. És Jézus azt mondja, hogy menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. Olyan szép egyébként az, hogy itt Jézus effektíve nem csinál semmit, csak ad egy utasítás. Nem kezd el, nem tudom, gyógyítani a tekintetben, mint amit mondjuk a süket Némánál olvasunk, hogy az égre néz, meg fohászkodik, meg a fülébe nyúl, meg megérinti a nyelvét, hanem csak annyit mond, ez egy isteni parancs. Hogy menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. És miért a papoknak? Mert ebben a korban a papnak volt joga, illetve a papoknak volt joga valakit tisztátalannak vagy tisztának bélyegezni. Illetve nyilvánítani. A bélyegzés az talán egy erőteljes kifejezés, nem illik ide. De a lényeg, hogy ha valaki meggyógyul, és a pap azt mondja róla, hogy megtisztult, és ő hitelesíti az ő megtisztulását, akkor innentől kezdve ezek az emberek visszamehetnek a közösségeikbe. Ha ők megtisztulnak a leprától, és ezt róluk egy pap mondja ki, akkor hazamehetnek a családjukhoz. Mondtam, hogy minden gyógyítás mögött Jézusnál van egy sokkal nagyobb csoda. És én azt gondolom, hogy itt az igazi csoda az az, hogy a közösségek állnak helyre. És még azt is gondolom, hogy Jézus Urunk ugyan megkérdezi, hogy hol van a másik 9, de a hangsúly szerintem nem a többi 9-en van, hanem azon az egyen, aki visszajön. Mondom, hogy miért. Amikor véget ért a pandémia, és kiszabadultunk a karanténokból, és lecsengeni véltük már ezt az egész problémát, akkor én azt vettem észre, hogy nagyon sokan estek át hirtelen a ló túloldalára, és amit addig nem lehetett csinálni, mert zárva voltak a szórakozóhelyek, mert bezártak a vendéglátóipari egységek, akkor nagyon sokan gyorsan elrohantak, és addig söröztek, amíg láttak. Mert megörültek neki, hogy végre lehet. Azt gondolom, hogy ez egy természetes emberi reakció. Végre van lehetőség élvezni az életet. Hol van az a 9, aki nem megy visszadicsőíteni az Istent? Megörül annak a felszabadításnak, hogy végre szóba állhat azzal, akit szeret. Hogy végre nem 100 méterekről kolompot rázva kell neki jelezni, hogy jön, hanem haza rohanhat, és megölelheti azt, akitől évekig vagy évtizedekig távol volt. Persze mondhatjuk azt kegyesen, hogy jöjjön már ő is visszadicsőíteni az Istent. De amikor elkezdi az Isten helyreállítani a mi közösségeinket, akkor sokan vagyunk ám, akik az emberi dimenziónál leragadunk. És ezért gondolom, hogy a hangsúly a 10-en van, aki visszajön. Mert hogy a Jézusi gyógyítás az túlmutat a fizikai határokon, elkezdi helyreállítani az embernek a közösségeit, és úgy néz ki, hogy aki nyitott az Isten munkájára, az arra is nyitott, hogy az Isten vele is rendezze a saját közösségét. Rendezze azt a kapcsolatot, amiben eredendően teremtette az embert. És nagyon fontos szerintem, hogy ez az ember visszajön, térdet hajt és dicsőíti az Istent. Mert neki ad hálát, mert tudja, hogy tőle jön a csoda. Mert tudja, hogy az, hogy most ezek után ő visszamehet a saját családjához, a saját barátaihoz, a saját közösségébe, adott esetben a saját zsinagógai közösségébe, és újra imádkozhat másokkal közösségben, ez az Isten műve. Jegyes oktatásokon szoktam sokszor mutogatni az ifjú jegyeseknek, és meg bibliaórákon, meg hittanokon, Hogy ezt a klasszikus háromszöget, amit mi felszoktunk rajzolni, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. Ezt nem csak úgy lehet felrajzolni, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, hanem úgy is, hogy fellül az egyenlő oldalú, de legalábbis egyenlő szárú háromszögnek a tetejében ott van az Isten, a tövében meg az ember, mind a két oldalon. Ezen a háromszögön mi elindulunk felfelé, a szárán felfelé. Akkor nem csak az Istennel történő távolságunk rövidül, nem csak az Istenhez leszek közelebb, hanem valójában az embertársamhoz is. Jegyeseknél, házasoknál ez szerintem nagyon fontos. Mert amikor kapcsolati krízisben vagyok, akkor általában Isten kapcsolati krízisben is vagyok. De az emberi kapcsolatainkra jellemző egyébként ez, baráti, meg gyülekezeti, meg mindenféle emberi kapcsolatunkra jellemző az, hogyha ezekben a kapcsolati krízisekben én elkezdek távolodni a másiktól, akkor a bennem megszülető indulatok, meg hergelések, meg sértettségek miatt tudok ám távolodni az Istentől is. És hogyha ezeket a dolgokat bűnbánattal az Isten elé viszem, és tőle kérek rá gyógyulást, akkor nem csak az Istenhez teszek vissza egy lépést, és felé kezdek újra közeledni, hanem előbb-utóbb kikristályosodik az a módszer, az a mondat, az az egyetlen egy gesztus, amivel az emberi kapcsolataimat elkezdem helyreállítani, és megint közeledek a másik felé. És fordítva, távol vagyok az Istentől. Hát nem hiába járunk ám egy gyülekezetbe. Nem hiába vannak nekünk közösségi Isten tiszteleti alkalmaink. Nem hiába tanít Jézus Urunk egyetlen egy imádságot, ami úgy kezdődik, hogy mi, Atyánk, nem az enyém, nem a tied, nem az övé, a miénk. A közösségnek van megtartó ereje. Az Istennel való közösségnek van megtartó ereje. És azt gondolom, hogy az igazi csoda és az igazi hangsúly ebben a történetben az utolsó mondaton van Jézus Urunk szájából, a hited megtartott téged. Ha aktualizálni kellene valahogy ezt az igét a 21. század sokszor zavaros hétköznapi kihívásaira, akkor valójában egyetlen egy gondolattal próbálnám meg ezt aktualizálni. Számtalan kihívásunk, számtalan problémánk van, számtalan kapcsolati válságunk, számtalan olyan súly, amit hordozunk magunkon, meg magunkban. Kezdjünk el gondolni úgy az Isten kapcsolatunkra, hogy ez az Isten kapcsolat, az meg tud bennünket ezek között tartani. Sőt, tovább megyek. Meg tud bennünket ezek ellenére tartani. És én azt aláírom, hogy a hívő élet nem működik úgy, hogyha én elkezdek imádkozni egy probléma miatt, akkor 3 percen belül megoldást kapok az Istentől. Mert a jó Isten nem gyors étterem, hogy a McDrive-ban kiszolgáljon. De az biztos, hogy ha elkezdek foglalkozni az Isten kapcsolatommal, elkezdek foglalkozni azzal, hogy most ebben az adott élethelyzetben, ami legyen bármennyire magaslaton vagy mélységben, mi az, ami nekem a Krisztusra mutat, vagy ami az Istenre mutat, akkor előbb-utóbb az emberi kapcsolataimat is el tudom kezdeni rendezni. Lehet, hogy kell majd ehhez bűnbánat, lehet, hogy kell majd ehhez tükörbenézés, lehet, hogy kell majd ehhez az, hogy számtalan érzelemmel az ember szembenézzen, feldolgozza azokat, vagy legalább elkezdje kimondani, hogy azok benne vannak, de az biztos, hogy az Istennel való találkozás az mindig gyógyít. Gyógyítja a lelket, gyógyítja a kapcsolati hálót. Gyógyította a leprások kapcsolati hálóját, és higgyük el, hogy gyógyítja a mi közösségeinket is. Én nagyon sok helyen hallom azt most a 21. században, hogy nincsenek működő közösségek. Nagyon sok helyen látom is. És azt is látom, kedves testvérek, hogy ott, ahol vannak, ott félreértés ne essék, a világ nagy problémái nem szűnnek meg létezni. Csak hordozhatóvá válnak. És ez egy nagyon fontos szempont. Hogy el tudom hordozni azt, ami a vállamat nyomja, hogyha a hitem megtart engem, erre hív meg bennünket a 10 leprás történetével ma az Úr Jézus. Imádkozzon! Urunk Istenünk, megállunk a veled való közösségben, mert tudjuk, hogy ez gyógyít. Hadd hozzuk most eléd az élményeinket, a traumáinkat, a boldogságainkat, a fájdalmainkat. Mi nem küzdünk a leprával, bennünket nem üsztek el a társadalomból, de azt gondolom, hogy a közöttünk meglévő megosztottság sokszor ugyan ekkora teher. A közöttünk megfogalmazódó meg nem értés sokszor ugyanekkora teher. A másik elítélése, megbélyegzése, nem tolerálása sokszor ugyanekkora krízis. Gyógyításodat kérjük. És azt kérjük, hogy mutasd meg, hogy a gyógyulás mindenek előtt a veled való közösségi vállalásából fakad. Ha közel vagyunk hozzád, és a bőrünkön érezzük a te megbocsájtásod kegyelmét, akkor könnyebb megbocsájtani és kegyelmezni azoknak, akiknek a te nyájadban bizony mi nyájtársai vagyunk, és bár a Jóistennek bárányai vannak, olyan nehéz sokszor a magunk meg a másik birkaszagát elviselni. Ebben vezess bennünket, békességed szerint. Amen.